Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig.
Az iskolai bullying, vagyis az iskolai zaklatás jelensége hát egyre elterjedtebb most már az utóbbi időben. Egyre több olyan hírt hallhatunk, amikor a diákok inzultálták tulajdonképpen az osztályfőnököt, vagy éppen a tanárt. Valószínűleg vannak olyan emlékeink nekünk is egyébként, hogy egy osztálytársunkat bántják, vagy esetleg minket bántottak, és ez megszokott volt a régi időkben is, de az, hogy például mondjuk a közösségi médiára feltöltenek egy ilyen videót, és abból aztán egy ilyen az kerekedik ki, hogy a gyerekek azok mekkora menők, hogy összeverik a tanárt, meg hasonló dolgok történnek, azért az már egy egészen új szegmens és egy új megközelítése ezeknek a dolgoknak. Ez a témával kapcsolatosan köszöntöm szeretettel Karaszi Andreát, mediátort és a Kékvonal önkéntes segítőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Mennyire képezi le a társadalomnak az állapotát, a fiataloknak a, hát mondhatni mostani, egyre negatívabb viselkedése az iskolában?
Hát azt gondolom, hogy teljesen lefedi, tehát ahogy ön is elmondta, hogy zaklatás, bántalmazás régen is volt, ez nem új keletű a gyerekek életében, nagyon-nagyon tudják a gyerekek egymást bántani, és a környezetüket is adott esetben, úgyhogy sokan azt hallottunk már ezzel kapcsolatban is. Azonban az internet világa egy olyan gazdag tárházat adott ehhez a témához, ami igen sokszínűvé és igen problematikussá tette ezeket az utóbbi időben, ezeket a helyzeteket. Tehát például az internetes formák egyike, amit ön is mondott, hogy ezek a lefilmezik a gyerekek a bántalmazást, és felteszik a netre. A sexting, az idegen profilok létrehozása, cyberbullying, tehát egyszerűen fölsorolni is képtelenség, hogy az internet ma már mi mindent kínál a gyerekek számára, hogy ezt a zaklatást, ami eddig is, tehát 50 évvel, 30 évvel ezelőtt is megvolt, de ezt valami hihetetlen mértékűvé tette a mai világban.
Ugye az az érdekes, hogy ezekben a videókban, mondjuk amik így a nagy nyilvánosság elé kerülnek, vagy mondjuk a média is lehozza őket, ugye sokszor az a kiváltó oka, az a kiváltó oka ezeknek az inzultálásoknak mondjuk a tanár felé, hogy a tanár jelzi, hogy ne hangoskodjanak az órán, vagy üljenek le, figyeljenek az órára, vagy nem tudom, ne nézzenek olyan videókat, amik nem oda tartoznak, és akkor erre reagálnak a gyerekek ilyen agresszióval. Hol jutottunk el odáig, hogy mondjuk, és feltételezem, hogy azért ez eléggé gyenge tűrőképességre volt, tehát hogy egy gyereknek már egy ilyen rászólás, egy ilyen megfedés, ez ekkora agressziót tud okozni, vagy kiváltani a gyereknél.
Én mediátorként nagyon azt hangsúlyozom, de nem csak mediátorként, hanem coachként és kommunikációval foglalkozó szakemberként, hogy a kommunikációról nagyon-nagyon keveset tanulunk. Tehát fontos a Pitagórasz tétel, mindig jó tanuló voltam, tehát hiszek a tudás erejébe, de ma, amikor már gyakorlatilag az interneten mindennek utána lehet nézni, sokkal nagyobb hangsúlyt és fókuszt kellene a diákok életébe, de nem csak a diákok, szülők, tanárok életébe, hogy kapjon a kommunikációnak, a nyílt kommunikációnak a megtanítása. Én megnéztem ezt a videót, ahol ez a jelenet van a diákok és a tanár között. Hihetetlen eszköztelennek látom a tanár urat, aki próbál ott fegyelmet tartani. Marshall Rosenberg, aki az egyik tanárom volt kommunikációval kapcsolatban, ő mondta, hogy minden kritika és egy ilyen agresszív megnyilvánulás egy nagyon szerencsétlen megnyilvánulási formája annak, hogy az érintett félnek valamilyen igénye, valamilyen szükséglete nem elégült ki. Ezek a gyerekek így fejezik ki a frusztrációjukat, a sérelmeiket, a méltánytalanságot, ami érte őket, lehet, hogy aznap, lehet, hogy előző nap, lehet, hogy otthon, de ezt a formáját találták meg, hogy kifejezzék, és sajnos a tanárok is, a szülők is sok esetben nagyon eszköztelenek arra, hogy lehet a diáknak akár egy ilyen agresszív esetben is egy olyan odafigyelést, meghallgatást, odafordulást adni, ami sok esetben élét tudja venni ezeknek a bántalmazásoknak.
Igen, csak most miközben ezt így mondta, elgondolkodtam azon, hogy egy tanárnak mennyire feladata az, hogy mondjuk az, amit otthon a diák nem kap meg, hogy mondjuk elképzelem, hogy nem beszélgetnek vele a szülei, abszolút nincs egy olyan közeg, ahol bizalommal tudna lenni, és mondjuk emiatt vannak ilyen agresszív megnyilvánulásai, meg nyilván pótcselekvései. Mennyire feladata egy tanárnak az, hogy ez bepótolja, vagy hogy kielégítse ezeket a hiányokat a gyermekben?
Tehát bepótolni, kielégíteni ezeket a hiányokat nyilván nem lehet. Én inkább arról beszélnék, hogy ha magának a tanárok eszköz repertoáriába olyan kommunikációs eszközök vannak, amik ilyen esetben őket tudja segíteni, hogy lehet megfékezni az ennyire agresszív diákokat, és sokszor tényleg most lehet, hogy kiverem a biztosítékot, de sokszor is saját tapasztalatból mondom, tehát ügyelőként a kék vonalba nagyon sokszor olyan durva bejelentkezéssel jönnek be a gyerekek, hogy úgy néha el kell tartani a fülemtől a telefonhallgatót, hogy képtelenség hallgatni, de ahogy újra és újra és újra a meghallgatást kapják, és az odafordulást, és hogy mi történt, mi az, ami ennyire felzaklatott, egyszer csak azt veszük észre, hogy az empátia átfordítja őket, egy teljesen együttműködő, normális kommunikációt folytató fiatalokká.
Volt egy ismerősöm, aki úgy ment be egy osztályba, ahol hát a kisebbség az többségben volt, hogy vitt magával egy nagy vasgólyót, és letette a tanári asztalra, és onnantól kezdve olyan síri csönd volt, és figyelem, hogy abszolút odafigyeltek, és lehetett velük kommunikálni. Hát nem tudom, lehet, hogy vannak ilyen praktikák, amivel meg lehet fogni a közönséget.
A megfélemlítés az mindig is praktika volt, sokáig azt gondolom, hogy praktika is marad. A hosszú távú praktikák közé én azonban nem ezt tartom szerencsés megoldásnak, hanem megtanulni a kommunikációnak az én üzenet formáját, az értő figyelem formáját, a konfliktus kezelésnek a formáit, a vitarendezés formáit, és ezt nem mint tanári eszköz, egyszerűen mint emberek, ahogy kapcsolatba lépünk egymással, ez egy nagyon fontos eszközkészletünk kellene, hogy legyen. Sajnos nem az. Hát.
Na most adódik a kérdés, hogy a tanároknak kell egy újabb generációhoz igazodni, vagy pedig fordítva?
Hát ez mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Érdekes kérdés.
Azt mert ugye gondolom, most hogy... belegondolok ilyen régi filmekbe, és bocsánat, hogy a szavába vágtam, igen. De ott azért hát megvolt még az, hogy a tanár az adhatott körmöső, tehát az én szüleim időjében is. Tehát, hogy olyan tisztelet övezte a tanárokat, ami abszolút senki nem akadt ki otthon, a szülők sem, hogyha rápirítottak a gyermekre. És most meg átfordul tényleg ez az egész szituáció teljesen az ellenkezőjébe, és ilyenkor azért felmerül az emberben a kérdés. És hogy kinek kell, kihez igazodnia?
Tehát mások voltak a körülmények, a jogrendszer is nagyon sokat változott, tehát ma már ugye a törvények is megfogalmazzák, hogy nem szabad a gyermekeket bántalmazni, régen ilyen törvény, ez az 1990-es évektől van bent a törvények között, az ENSZ hozta be ezt a gyermekjogi egyezményt, és vették át az uniós országok, meg ugye sok ország. Ehhez a törvény betűjéhez nyilván alkalmazkodnunk kell, nyilván a jó szándék vezette a törvényalkotókat, amikor ezek a törvények megszülettek, de mint mindennek azt gondolom, hogy van jó és rossz oldala is, tehát magukkal hozták ezeket a faramuci helyzeteket és ezeket a kiszolgáltatott helyzeteket, és olyan, minthogyha nekünk X és építő generációknak kellene alkalmazkodnunk ahhoz, hogy a mai fiatalok mit meg nem engednek maguknak, holott én azt gondolom, hogy nagyon fontos a kölcsönös alkalmazkodás, a kölcsönösen megtalálni az egymáshoz vezető utakat, és ez, tehát én azt gondolom, hogy 100 évvel ezelőtt is a meghallgatás volt ennek az egyik legszerencsésebb eszköze, és 100 év múlva is ez lesz a legszerencsésebb eszköze, hogy valahogy próbáljuk egymást meghallani, meghallgatni, hogy mi zajlik a másikban, amikor ilyen durva formában próbál érvényt szerezni valami igényének.
Na most konkrét eseteknél maradva, például, hogyha történik egy ilyen bántalmazás az iskolában, hogy a diákok nekiesnek a tanárnak, akkor adott esetben a tanárnak, illetve az iskolának milyen hatáskörei vannak, vagy milyen szintig járhat el ebben az ügyben, vagy egyáltalán ez egy szokás-e, mert hogy olyat azért még nagyon nem hallottam, hogy emiatt egy nagyon nagy retorzió lett volna, olyat inkább igen, hogy a tanárok is, illetve hát az iskola is, hát mondhatni félelembe visszavonult, és inkább nem csinált semmit, nehogy szóhérje a ház végét. Tehát, hogy ilyenkor például akár jogilag is milyen hatáskörben mozoghat az adott iskolatanár?
Én a mediációt, tehát mindenféleképpen egy nagyon hasznos eszköznek tartom, és hogyha lennének lehetőségek, és ugye a gyermekvédelmi rendszerben ma már azért megvannak az ingyenesen lehívható mediációs lehetőségek, tehát ha az iskolák élnének ezekkel a lehetőségekkel, hogy ilyen esetben mediátort hívnak, tisztázni a helyzeteket, diákok egymás között, diákok és tanárok egymás között, tanárok és vezetők egymás között, nagyon-nagyon sok mindent lehetne tenni mediációs eszközökkel, még azelőtt, hogy bármiféle karhatalom vagy törvényi eszköznek be kéne lépni ebbe a rendszerbe.
Tapasztalatok szerint mennyire használják ki ezeket a lehetőségeket az iskolák?
Nagyon keveset. Uh-huh. Nagyon keveset.
És ennek mi lehet az oka?
Szerintem még ugye nagyon sokan nem is tudni, sokan még nem is tudják, hogy mi az, hogy mediáció, sokan a meditációval keverik össze, nagyon gyakran ez a tapasztalatom. Nagyon keveset tudnak még az iskolák és szülők is arról, hogy milyen lehetőségek vannak ilyen zaklatásos témában, megelőzésre, kivédésre. Nagyon sokan nem ismerik a kék vonalat, nagyon sokan nem ismerik az UNICEF Help applikációját, ami a gyerekeknek nyújt segítséget, amikor bajba kerülnek. Nagyon sokan nem ismerik a tanárok, iskolák közül is tapasztaltam, hogy nem hallottak még az ISKON nevezetű linkről, oldalról, ami az iskolai konfliktusoknak a tudásközpontja. Hihetetlen mennyiségű tudásanyag van fönt ezen az internetes oldalon arról, hogy mi minden lehetősége lenne az iskoláknak arra, hogy ilyen helyzeteket, ha már kialakult, akkor ott mit lehetne tenni, de leginkább az lenne a cél, hogy megelőzni ezeket a helyzeteket.
Na most még egy szegmensről beszéljünk, így a beszélgetés vége felé haladva. Mi van akkor, amikor diákot inzultál? Például most egy konkrét eset volt nem is olyan régen, hogy boxerrel vertek meg egy kisfiút. És ugye például ott az iskola teljesen háttérbe vonult, mondván, hogy nem az ő területén történt ez az inzultálás. Ilyenkor ez olyan megfoghatatlannak tűnik.
Igen, mert hogy nagyon fontos, és mi a kék vonalnál ezt újra és újra és újra szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezeknél a bullying témáknál nem egyéni problémáról van szó, nem áldozat és bántalmazónak a problémája az adott helyzet, hanem közösségi probléma. Minden szereplő, aki ebben a helyzetben benne van, szülők, diákok, azok a diákok, akik passzívan csak megfigyelik, tanárok, igazgató, tehát a közösség valamennyi tagja, aki ennek az életnek a része ott a gyerekek körül ebben az életkorban, és részt vesznek a gyerekek életébe, akár az iskolán kívül, akár az iskolán belül, ez egy közösségi probléma, és közösségi problémaként kell kezelni ezeket a helyzeteket. Tehát nem a fegyelmi a cél, egy szemléletváltásra lenne szükség, hogy nem fegyelmit kell adni, és nem retorziókat alkalmazni, hanem már prevencióba közösséget építeni, kommunikációt tanulni, érzelmi intelligenciát fejleszteni, reziliencia, hogy behozzak ilyen csúnya szavakat is, a megküzdési képességet fejleszteni felnőttekbe, gyerekeknek, és nagyon sok mindent lehetne tenni, de még nagyon gyerekcipőbe járunk ebben, hogy még ott tartunk csak, hogy ez egy egyéni probléma, és akkor aki csak lehet kivonul belőle, és mosom kezeimet, hogy nekem ezzel nincsen dolgom, de mindnyájunknak van dolga vele.
Hát reméljük, hogy a következő évek azért nem erről fognak tanúskodni, hanem elindul valóban egy ilyen prevenció, illetve egy felvilágosítás. Nagyon szépen köszönöm Karaszi Andrának a beszélgetést, és mi pedig haladunk tovább, elsősorban zenével. Most következik Michael Tyler-től a Never Been a Moment című dal, és utána pedig a lengyel választásokról fogunk beszélni.